melyben komoly zenét közvetítünk, komponistákról, hangszerekről mesélünk. Minden hónap páratlan hetében szombaton 15 órakor hallhatnak minket. Páros szombatokon pedig ugyanezen időben a műsort megismételjük. A mikrofonnál Erdész Gábor.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk! Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Hogy készül a szerránó sonka? Szárítják, füstölik, érlelik vagy főzik? Mi a különbség a bordói és a burgundi bor között? Magyar-e a rétes vagy francia? Talán arab? Kiderül a Kulináriából. Kulinária, a Civil Rádió gasztrokulturális magazin műsora. Aki főz, Koller Tamás, szakérti, Lavani Alex, kóstoló, Tímár Andrea.
Jó estét kívánunk! Kiegészővel a mai műsorban dr. Szendi Gáborral, klinikai szakpszichológussal, akit egyébként azért hívtunk meg ebbe a gasztrokulturális magazin műsorba, mert hiszen az ön neve már szervesen összefonódott a paleo diétával. De hát adok lehetőséget, hogy mindenki beköszönjön, bocsánat.
Üdvözlünk a kedves hallgatókat és titeket is.
Szép jó estét kívánunk mindenkinek.
És igen, itt van velünk Fázolt Helga is, akinek köszönjük, hogy kiad minket az akárhova is, az éterbe, az internetre. Szóval, hogy amikor az ön nevét az ember beüti az internetbe, természetesen hamarjában ott van a paleo is. Nem találtam azonban azt meg, hogy mikor és miért kezdett ezzel így ennyire foglalkozni? Hogy vetült, mi szült az igényt önben, hogy változtasson valamit? Vagy hogy...
Igen. Igen. Hát először is nem vagyok doktor, tehát még mielőtt majd akkor elkezdenek cikizni engem. De megtisztelő, hogy annak hisznek sokan.
Majd lesz.
Nem harcolok ezért, engem nem érdekelnek a címek. Tehát a PhD-t is azért nem tettem le, a SOTÉ-n, ahol dolgoztam, mert választás elé álltam, hogy most akkor vagy klinikai szakpszichológus képzésre megyek, vagy nyúzom magamat valami kis Pityáner vizsgálattal, amiből azt aztán felhabosítva majd lesz egy PhD fokozat. El is végeztem a PhD 3 évét, de nem érdekelt az egész. Én inkább klinikai szakpszichológiát tanultam. És...
Ekkor hány éves volt?
Hát... De. Mit tudom én, 50. Na, de hát, hogy miért kezdtem ezzel foglalkozni? Hát gyerekkorom óta, miután zsíros kenyérre nőttem föl, utána azt gondoltam, hogy a fiatal koromtól, hogy nekem az egészségemet valahogy meg kéne őrizni. És akkor... elkezdett foglalkoztatni az egészséges táplálkozás, hát hülyeségeket csináltam én is, ugye, amit akkor el lehetett érni a 70-es, 80-as években. Koleszterin hipotézis, bekajáltam a... Nagyon szerettem sütni süteményeket. Persze tele tömtem...
Margarinnal.
Nem, azt speciál tudtam, nem, helyette étolajat tettem, ami egy ugyanolyan rossz. Viszont búzakorpával teljes kiélőső liszttel elhittem ezeket a ostobaságokat, meg hát a cukrot azt már akkor is tudtam, hogy nem jó volt, akkor helyette volt ilyen szarin, meg ilyesmi, és ott is akartam most itt a sütéseket.
Hogy miért jött az ön figyelmét?
Nem, hogy egészséges. Igen. Hogy a tojássárgáját kidobtam. Na, ezt akartam.
Ja, a koleszterin miatt, mert az a koleszterin bomba.
Igen. Így van. Uh-huh. Úgyhogy már könyvben bele is írtam egyszer, hogy ezért még valaki megfizet, amennyi tojássárgát én kidobtam, amennyiben az nekem került, mert hiába volt olcsó, de hát akkor is, akkor meg...
Nagy hát, volt a mennyiség.
Igen, hát aztán lényegében én elkezdtem mindenféle, voltam 3 hónapig vegetáriánus is, mert egy őrült vegetáriánus bűv körébe kerültünk, és akkor... nagy piacon vette nekünk a céglát, meg a burgonyát, meg mindent, és akkor... ott ábrándultunk ki, amikor a folyosón elfagyott az egész, és akkor ennek úgy vége lett. De meg hát nem is volt tartató. Hát az a lényeg, hogy aztán, amikor elvégeztem a pszichológia szakot, és hozzáfértem a PubMed-hez, ugye ez egy orvostudományi adatbázis, bár akkor még olyan lassú volt az internet, hogy úgy az ember ott dobolt, behívott egy kék képernyőn, fehér betűk, ennyi volt az internet. De aztán ez felgyorsult, és akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy hát akkor itt a lehetőség, nézek utána ezeknek a nézeteknek, hogy van-e koleszterinhipotézis, igaz-e, meg hasonlók. És akkor egy ilyen, például egy Paradicsom nevű lap, az egy ételkihordó cégnek, vagy kiszállító cégnek volt alapja.
Egy magyar cég?
Magyar. Hát ez már az őskorban. És akkor mondtam, hogy minden lapot emberek olvasnak, engem, én az embereket szeretném tájékoztatni, és akkor elkezdtem, megkérdeztem, hogy írhatok a koleszterinről. Persze írhatok. Na, akkor megírtam, hogy a koleszterin úgy, ahogy van, hamisítás. Az fönn is van egy nagy kétrészes cikk. Akkor megkérdeztem máskor, hogy a sóról írhatok-e. Mondták, hogy írjak arról. És akkor megírtam, hogy a só az kell a szervezetnek, aztán később az évek során ezt finomítottam, hogy kell az is, de meg a kálium is kell a szervezetnek, szóval így azért van tévúton a nyugati orvoslás, mert csak a sóra koncentrál.
A nátrium kálium pumpa meg felborul.
Így van. Na, hát akkor itt egy szakember.
Igen, de várjon egy picit, mert valahogy így arra nem kaptunk pontosan választ, hogy miért kezdett ön ezzel foglalkozni, mert hogy ön is akart egészségesen táplálkozni.
Igen.
Létezik, hogy valami eseményhez kötti ezt? Vagy valami közérzet,
hát
rohanás?
Az anyukám korán meghalt, cukorbeteg volt, meg annak minden következményével, de hát most, ha már itt tartunk, miért lett cukorbeteg, mert apukámat felakasztották, ugye 56-ben ő alezredes volt, de most ezt nem akarom itt, meg nem is, nem dicsőség, vagy nem semmi, csak a történethez hozzá tartozik, hogy anyukám ettől betegedett meg, de viszont az ő anyukája is cukorbeteg volt, tehát valószínűleg egy ilyen, ez a látens autoimmun cukorbetegsége lehetett, mert azt tud így csak úgy, egy kettes típusú az elhízásra jön be. Na és akkor ez így meg dohányzott, és hát szóval mondjuk, hogy vert a koporsószögeket a koporsójába, és hát nagyon 54 évesen, ha jól emlékszem, számokkal nem vagyok jóban, meghalt, és hát ezek mindint jelek voltak arra, hogy én egy kicsit ilyen hipohonder voltam mindig, vagyok is, de hát a hipohondriát, mindig ezt, ha valaki jön nekem, páciens, hogy ő hipohondriás félelmekkel küzd, akkor azt mondom neki mindig, hogy itt csak előre lehet menekülni. Tehát a hipohondria nem fog elmúlni, viszont hogyha úgy védekezünk a hipohondriával szemben, hogy tudóssá válunk, és aki nem hipohonder, annak is ezt tanácsolom, azért kell tudóssá válni, mert kérdezik, hogy és akkor ezt a gyógyszert, ezt be lehet venni, és akkor mi ennek a mellékhatása? Utána kell nézni mindennek. Annak is, hogy kell-e neki ez a gyógyszer. Nem lehet, hogy ha például lefogyna, meg fokhagyma kivonatot szedne, meg nattókinál szedne, meg stb.
Na bocsánat, hogy közben, de itt utána kell nézni. Ideig tökéletesen egyetértek mindennel. Hogy és hol? Ugyanis a helyzet a következő. Egy szakember, ugye a tudománynak vannak mindig jelenkori állásai. Ugye annak idején mi azt tanultuk, hogy a tej életerő egészség. Utána később megtudtuk, hogy hát azért nem minden ember, főleg felnőtt emberek számára a tehéntej fogyasztása az nem feltétlenül oké.
Sőt, senkinek sem.
Ugyanez volt, én akkor jöttem haza Magyarországra, vagy vissza, amikor megjelent a ráma, meg a liga, és akkor mindenki azt kezdte el használni, kivéve az én nagypapámat, hál' Istennek, aki azt mondta, hogy fiam, a vajaskenyér azért vajaskenyér, mert fogod a kenyeret, és ráteszed a vajat, soha nem lehet margarint, mint ahogy én sem. De hogy ugye akkor az volt, hogy hát és akkor telítetlen zsírsavak, és a margarin, és az étolaj, és ez az egészséges. Tehát az ember utána néz, mindig az aktuális igazságot találja meg, amit aztán nagyon sokszor felülír az idő, ugye, mint ahogy az étolaj és a margarin esetében például, vagy a tej esetében. De ráadásul a helyzet most még nehezebb, mert utána nézek, mondjuk rendelkezem is némi alapismeretekkel e tekintetben, akkor sem tudom eldönteni, hogy a homlok egyenest egymásnak homlok egyenest ellentmondó nézetek közül melyiket fogadjam el. Az egyik azt mondja, hogy igen, ezt a gyógyszert vedd be, mert ez neked jó lesz, a másik pedig azt mondja, hogy pont azt ne. És akkor elég, hogyha a vakcinázásról beszélek, és akkor nem kell messzire menni.
Mindkét oldalon találsz szakértőket.
Így van. Döntsem el, hogy melyiknek hiszek.
Jó, most már valaki olyan szinten tart, hogy melyik gyógyszert vegye be, hát az egy nehéz helyzet. Az most engem kevésbé foglalkoztat. Van egy vezérfonal, amit mindenki elfelejt, az orvoslás leginkább, azt úgy hívják, hogy evolúció. Tehát, hogyha abból indulunk ki, és az egész paleo végül is erre épül, hogy évmilliókon át hogyan éltünk, mit fogyasztottunk, természeti népek miért makkegészségesek, nincs rák, nincs szívbetegség, cukorbetegség, prostata rák, prostata megnagyobbodás sincs. Tehát, hogyha ezt nézzük, akkor az orvoslásnak az lenne a dolga, hogy elmenjen a természeti népek, és azt mondja, hogy hát nézzük, akkor hasonlítsuk őket össze, meg a mai magyar vagy a nyugati embert, és akkor nézzük meg, hogy mi a különbség. Hát van rá magyarázat, genetikailag azonosak vagyunk velük, hát akkor hogy lehet, hogy ezek ugyanúgy hordozzák azokat a géneket, amikről kimutattuk, hogy ezek ilyen meg olyan betegségekre veszélyeztetnek, és akkor ezek is hordozzák, ők meg mégse lesznek betegek. Akkor nem igaz mégse, hogy ezek a gének okozzák. Akkor talán a gén és a környezet interakciója. Na de hát akkor már háznál vagyunk, vagy ott vagyunk a lényegnél, hogy mi a mi környezetünk és mi a természeti népé.
Meddig számoljuk az evolúciót?
Mostanáig. Most is mert az evolúció tart.
Igen, tehát szerintem is tart. Tehát, hogy hol húzzuk meg a határt, hogy miket fogyasszunk és miket ne fogyasszunk.
Hát ugye minden élőlény, a hangyásűn szoktam, bár nem ismerem igazából az életét, de egy hangyásűn is valószínűleg bizonyos hangyafajra van beállva. Ő abból legyárt magának mindent, vitaminokat, mindent. Vagy a koalamackó, hát az is, ugye nagyon sokféle ilyen, amit is eszik már.
Eukaliptus, leveleket, rágcsálja.
Na hát abból nagyon sokféle van, de ő nem akármelyiket eszi.
Igen.
És hogyha bedugnák neki egy káposztát az állatkertbe, hát az kész. Meg se enné, vagy ha megenné, akkor fölfordul. De az egy bizonyos eukaliptus levélből ő mindent elő tud állítani. Na most akkor magyarán az analogia arról szól, hogy az emberi szervezet is valamire adaptálódott, még nem is annyira szigorúan mondható, hogy erre vagy arra, mert Afrikában meg az inuitok az északi sarkon, tehát nagyon sokféle területen élnek, egy biztos, amit a természetben talál, és ehetőnek bizonyul, azt fogyasztja.
Itt jön be.
Tehát most a paleo étrend egy elég, tehát nagy része tiltja a hüvelyeseket.
Nem ajánlja.
Mind a mellett, mondjuk az északi népek jelentős része, tehát az alap étkezési kultúrájának jelentős része a bab, a lencse.
Igen, csak ezeket úgy tekintjük, hogy ez a fölműveléssel került föl az étlapra, és azok a természeti népek, akik például ilyeneket fogyasztanak, azok már nem is igazi természeti népek, hát csak ott élnek a, mondjuk, hogy ők primitív népek, nem rossz értelemben, de az igazi természeti népek azok, akik még ilyeneket nem is hallottak, ilyet nem fogyasztanak. Egyébként meg azért ők, akik mégis ilyet fogyasztanak, azok nagyon megdolgozzák azokat a hüvelyeseket.
Én egy másik gondolatba kapaszkodtam volna, illetve hogy arra szeretnék rákérdezni, akkor létezik, hogy igaz ez a tézis, említettem egy barátnőmet, aki azt mondja, hogy azt fogyasztunk, ami itt és most terem. Akkor létezik, hogy mondjuk ez az, amit a természeti népektől is látunk, mert hiszen a környezet az...
De egy kicsit, hagyd mondjak ellen, hiszen...
Gábor is ellent akart mondani, igen, látom.
De... Igen, mert én kérdést akarom kiegészíteni, nem, hanem kérdést akarom kiegészíteni, hogy ugye, ha az evolúciót vesszük figyelembe, és Andrea azt mondta, hogy azt fogyasztjuk, ami itt és most terem. Hát pontosan nem azt terem itt és most, tehát most nem azt terem itt, aminek teremnie kéne valószínűleg, hiszen eleve két olyan dologról tudunk, ami a népesség robbanás miatt került be az emberiség étrendjébe, és terjedt el a mezőgazdaságba, tehát az nyilván nem paleó. De akkor részves válaszolj, és akkor utána visszatérek a kérdéssel.
Hát igen, ez a itt és most, ez azért sántít, mert tulajdonképpen, amit mondtam az előbb, hogy a természeti népek a környezetükből veszik az élen, hát az azért van, mert nem volt repülő, meg nem tudtak elmenni 500 kilométert, meg nem volt nemzetközi kereskedelem, de attól még, hogy most éppen a táskámban banán van, hát ugye itt nem terem banán, de az ugyanúgy természetes növény, tehát így nem érvényes a korlátozás, amit mondtam, azt úgy kellett érteni, hogy a természetes környezetből merítenek, de ha egy Afrikából valaki elmegy az inuitokhoz, és elkezd úgy táplálkozni, hogy ők, semmi baja nem lesz.
Elvileg azt, ami, hogy utána olvastam a paleoétrendnek, ő azt mondja, hogy amit genetikailag belénk van kódolva az evolúció által. Hát mi kaukázusi típusúak, tehát a banán, illetve mondjuk a kókuszolaj nincs bennünk.
Igen, de a növények bizonyos értelemben genetikai rokonságban vannak, tehát nagyjából a galócát meg egy-két dolgot meg leszámítva egyformán meg tudjuk emészteni. Tehát, hogy ilyen meg hát magyarán, hogyha nem válna be a banán, akkor azért tüneteim lennének, és akkor rájönnék, hogy ezt egyék azok, akiknek terem.
Hagy menjek vissza csak egy fejezettel. Ma mindenki tudja, hogy van olyan, hogy paleo diéta, és mindenki úgy gondolja, hogy tudja is, hogy mi az, meg eleve, hogy honnan jön az elnevezés, nyilván paleolitból gondolom én, de hogy tényleg mi az, és honnan jön, hogy alakult ki ez az egész paleo sztori, mert szerintem pontosan az emberek többsége nem tudja, csak hallott már róla, és úgy azt hiszi, hogy tudja.
Igen, na most ez egy azért érdekes történet, nekem különösen, mert én amikor ezt a könyvemet 2009-ben elkezdtem írni, akkor a nyugati étrend kritikáját akartam megírni. Szó se volt paleóról, nem is hallottam róla. És a nyugati, amit még talán műsoron kívül mondtam, hogy van az akadémikus orvoslás, és vannak a független kutatók, vagy akik szabadon gondolkodnak. És ebből a szakirodalomból le lehetett vezetni, hogy a glutén, a gabonafélék, meg stb. Tej, meg növényi olajok, meg hasonlók, ezek mérgezők, ezek nem jók. Most nem úgy mérgezők, mint a cián, de hosszú távon. És csak figyeltem a beszélgetésre. És amikor én könyvet írok, akkor elkezdek mindenfélét gyűjteni és olvasni hozzá. Tehát nem a fejembe van, és aztán csak leírom, hanem akkor alátámasztó adatokat gyűjtök, és szembe találkoztam a paleóval, az amerikai irányzattal. Lauren Cordain volt a nagy megalapító, aki kutató biológus talán, vagy nem mindeset a szakember. És akkor mondom, hát ezek ugyanazt mondják, amit én levezettem az orvostudományi alapon. Na és ez nagyon fontos. Tehát nem arról van szó, hogy én ültem, és azt mondtam, hogy hát találjunk már ki valamit, már itt South Beach, meg mit tudom én, milyen diéták vannak, hát akkor én most akkor kitalálok egy, és akkor nem is kell kitalálni, hát ezt már kitaláltak helyettem, akkor írok egy könyvet, és akkor nem, ez egyáltalán nem így történt, írtam egy könyvet, és annak az utolsó 30 oldala szól a paleo étrendről, étrend nem diéta, a diéta az, amit időszakosan folytatunk. És ott tulajdonképpen, ha valaki kérdezi tőlem, hogyha ő most át akar térni a paleóra, mit olvasson el, akkor mondom, ne azt a vastag könyvet, mert abból nem tudja meg. Hát ott van egy grafikon, hogy 15% magvak, 15% mit tudom én, mi? Hát annak alapján nem lehet elindulni. Tehát később írtunk a Mezei Elmirával szakácskönyveket, abból lehetett megtudni, hogy végül is akkor mit kell lenni. Úgyhogy ez azért nagyon fontos, mert én az amerikai paleóhoz képest úgy határozom meg magamat, hogy ők a természeti népek tanulmányozásából, meg aztán tudományosan hozzátéve, hogy hát ez tényleg úgy jó, meg ők abból vezették le a paleót, én pedig tulajdonképpen egyszerűen a tudományos tények alapján. És aztán meg és akkor azt nem akartam már, hogy most ez ugyanaz, mint a paleo, és akkor én elvezem mondjuk Sandy diétának, vagy Sandy étrendnek. Nem vagyok ennyire hiú, tehát akkor azt mondtam, hogy akkor én szépen becsatlakozom egy szellemi irányzatba, és akkor én is a paleóról írtam. De ez annyiban más, hogy például a Lauren Cordain, az nagyon sokáig a koleszterin hipotézis bekajálta. Hogy aztán azért, mert Amerikában az nagyon népszerű és megingathatatlan, és akkor nem akart szembe menni a mainstream-el, mert már úgy is szembe ment, vagy tényleg kutatókra ez szokott jellemző lenni, hogy annyira elhiszik, hogy a másik kutató is igazat ír, mert hát magából indul ki, hát én csak azt írom, ami bebizonyosodott, és úgy van, akkor biztos ő is. És akkor nyilván, ha ennyien mondják, hogy van ez a koleszterin, akkor ő elhitt, és akkor sovány állati húsokat, meg ilyeneket ajánlgatott, és valahol, vagy 10 évvel később aztán egyszer csak ő is átváltott, hogy ott akkor ez mégsem úgy van. És ez nagyon megfigyelhető, hogy teljesen normális emberek egyszer csak azt, amikor a sóhoz érkeznek, elkezdik mondani, hogy na de tényleg a sóból keveset kell fogyasztani, mert fölviszi a vérnyomást, meg egyebek. És akkor az látszik, hogy ezt elhitte, ennek nem nézett utána. Egyébként ez egy szörnyű dolog, hogy tényleg mindennek utána kell nézni. Tehát nincs olyan, hogy kitermelte a tudomány a nagy igazságokat, akkor nekünk csak össze kell foglalni, nem? mint egy nyomozónak mindent ki kell vizsgálni.
Igen, most teljes sómentesség, vagy pedig jódmentesség, tehát hogy kimondotta jódozatlan sót használni, rengeteg ilyen kérés van.
Tehát jód nélkül nem működik a pajzsmirigy.
Így van.
De akkor az, hogy ön megérkezett a paleóhoz, azt végeredményben az az igény szülte, hogy az egészség, a saját egészségén próbált változtatni, vagy az, hogy nagyon szeretett enni, de rájött, hogy nem minden jó, amit eszik, és minden a hipohondriával van összefüggésben, vagy, amit igen, még megelőzően kérdeztem, hogy a lélek egészségét valahogy összekötötte a test egészségével, szóval, hogy... Mondja, hogy a végén csak úgy lett ebből paleo, hogy összeszedegette, és aztán ez lett belőle. De hogy miért kezdte el összeszedegetni?
Hát én már a magam részéről nem kellett volna azért könyvet írjak, hogy így éljek. Tehát én már nagyjából így éltem. Hát nyilván a saját könyvem hatására, amit végül is nem csak írtam, hanem olvastam is, hát azért változtattam dolgokat az étrendemen. De... Hát tulajdonképpen én belekerültem egy ilyen könyvíró sorozatba. Tehát én nagyon sok cikket írtam, több százat, és akkor egyszer csak úgy éreztem, hogy most már tovább kéne lépni, ez így helyben jár, és akkor írok még egy cikket, már végén ugyanarról kértek, hogy már látták, hogy a velencei karneváról írtam egy cikket, akkor nekik is írjak egyet, az már nem lett olyan jó. Meg hát unom is, tehát én ugyanazt leírni nem szeretem, mert az, hogy más szavakkal írom, attól az nem más. És akkor azt gondoltam, hogy én nekem most már könyvet kéne írni. De hát persze, hogy lehet eljutni egy kiadóhoz. Hát akkor csináltam ilyen szinopszist, hogy miről írnék könyvet, akkor elmentem az első kiadóhoz, eltanácsoltak, elmentem a másikhoz, és így 5 kiadó visszapattintott. És közben én meg a websájtomat igazából azért csináltam meg, a tények tévhiteket, illetve a antidepresszáns tények tévhitek, az egy aldomény, azt azért csináltam meg, mert a depresszióipar könyvem végére beírtam, hogy ezt azért folytatom, ez most nem annyi, hogy írtam egy könyvet, és akkor erre csináltam egy websájtot, aztán annak a fő websájtja a tények tévhitek lett, az pedig azért, mert sajnáltam, hogy a cikkeimet elolvassák, aztán kidobják az újságot, és cikk nem megszűnik. És akkor azt gondoltam, hogy ha meg fölteszem, akkor az majdnem, hogy örökké megmarad. És akkor ezt a websájtot elolvasta a Jaffa kiadó vezetője, aki azt mondta, hogy megkeresett, hogy nem akarnék-e könyvet írni, mert látja, hogy ilyen evolúciósan gondolkodom, meg nőről, meg mindenféléről, akkor így a nő evolúciója, meg az ember evolúciója nagyon érdekelt, vízimajon meg hasonlók, és akkor hát én nagyon megörültem, és akkor mondta, hogy hát akkor meg tudnék-e írni egy hónap alatt egy könyvet, mert hogy akkor a könyvnapra az jól jön neki. És akkor így nyeltem egyet már egy hónap alatt, hát amikor az IPM-nek kezdtem írni, akkor először egy hónapig írtam egy cikket, aztán amikor már kettőt közöltek, akkor már 2 hétig írtam egyet. Szóval így, és akkor rájöttem, hogy hát mindenre igent kell mondani, volt is egy ilyen fogadalmam 2000 környékén, hogy ne gáncsoljam már magamat állandóan, mert nyuszi voltam, az az igazság. És akkor mindig, hogy jaj, nem, hát én még ez nem tudok eleget, hát majd még egy kicsit élelem magamat. És akkor ezzel a kihívással szembe nézve azt mondtam, hogy persze meg tudom írni. És akkor hát az egy nagy durranás volt, ahogy mondják, mert tényleg sikerlistás volt 2-3 hétig a Bookline, meg a Libri könyvlistá, vagy sikerlistáján első helyen volt. Tehát senki nem értette, én se, de szerintem nagyon vicces könyv, úgyhogy meg igaz is, tehát, hogy nagyon, nagyon tanulságos elolvasni. Néha még én úgy belelapozgatok, hogyha el akarok merülni az információkba. És akkor a kiadó ezek után megkérdezte, hogy na, és akkor most meg miről akarnál írni? Hát mondtam, hogy van nekem ez a kedvenc témám, amit elsőnek akartam írni, de mondta, hogy inkább a nőről írjak, igaza lett, hogy az Isten az agyban. Ez volt a második könyvem, mert hogy ugye az Isten itt az egy evolúciósan kialakult dolog, még agyi képletek is vannak, amelyek megfelelő ütembe aktiválódnak, és lesz belőle egy nagy Isten élmény. akkor ezt megírtam, akkor megint megkérdezte, hogy és akkor most mit írnék? Hát mondom, akkor írjunk a pánikról. Jó, akkor megírtam a pánikot, és akkor hát most mit írnék? És akkor így évente két könyvet írtam, ugye egy hónapok alatt mindig, és akkor mondtam, hogy hát most akkor én a nyugati értelem kritikáját szeretném megírni. És akkor viszont úgy éreztem, hogy szegény Richard, így hívják a kiadó vezetőjét, hát most lehet, hogy ebbe bele fog bukni, mert szerintem egy-két ember fogja ezt elolvasni, de én annyira szeretném megírni. De ő meg már látta, hogy lehet belém fektetni, vagy lehet bennem hinni. És akkor megírtam, és akkor teljesen megdöbbentem, amikor iszonyú sikere lett a könyvnek, és mozgalom indult, és...
De minek titulálja ezt a sikert? Annak, hogy valami olyat írt, amit hallani akartak az emberek? Úgy értem, hogy ők is úgy éreztek, mint ön?
Igen. Tehát ugye arról van szó, hogy az egész nyugati világ egy egészségügyi válságban van. És ezt nagyon sokan érzik. Hát most azért nem a 10 millióból nem 10 millió, van egy ilyen egészségtudatos mag, aki azért elég sok ember, és szerintem ők valahogy így radarozták a könyvkiadást, hát ott jelennek meg végül is a különböző étrendek. És ez valahogy nagyon beletalált nekik, hogy na, ez tényleg egy tudományos, mert hát rengeteg ilyen étrend van, fél évente megjelenik egy új, mindegyik azt ígéri, hogy 5 perc alatt lefogysz, minden bajod elmúlik, ez általában fél évig működik is, meg nem tarthatóak ezek az étrendek, és ez meg talán mert, hogy evolúciós szempontú volt, a értelmesebb emberek rájöttek, hogy azért ebbe lehet valami, meg hát a szakirodalmi hivatkozás az 30 oldal volt, ilyen sűrű, apró. Tehát az is igazolta, hogy ez valószínűleg érdemes ezt olvasni. Hát valami ilyesmi. Tehát a korszellemre kell ráérezni. Én nem ráérzek, hanem én is a korszellemben élek. És akkor egyszer csak jön egy gondolat, hogy én erről akarok írni, és kiderül, hogy ez másokat is érdekel.
Egy kicsit most földhöz ragadtabb kérdést tennék fel még hozzá azt, hogy van-e valamilyen olyan egyszerű vezérelv, aminek alapján az, aki nem ért hozzá, el tudja dönteni, hogy mi a paleo, mondjuk maradjunk most az alapanyagoknál, hiszen nyilván ez számít. Ugye azt mondom, hogy vegetáriánus, akkor laikusként azt mondom, hogy igen, nem eszem húst, vagy vegán, akkor nem csak hús, hanem állati terméket sem. Amikor azt mondom, hogy paleo, akkor mi az, amiről tudom, hogy nem ehetem, vagy mi az, amiről tudom, hogy ehetem, mert ugye nem mindenki tudja, hogy mi az, ami régen termett és belefér. Például, ha azt mondod, hogy magvak, akkor mely magvak? Mondjuk egy kalászosnak a magvai az valószínűleg nem, ugye? Tehát, hogy van-e valamilyen ilyen egyszerű vezérelvi ökölszabály, amivel ezt meg lehet határozni?
Hát mondjuk valami kis ismeret azért kell, olvasni kell tudni. Tájékozódjon valaki. Tehát amit a fölművelés vezetett be, az eleve gyanús. Most nem az, hogy káposztát, mondjuk a káposztát, azt lehet enni. Lehet, hogy a természetben az se úgy nő, mint egy ilyen nagy dínye nagyságú. De tehát most nem az a gond, hogyha valamit egy kicsit nemesítenek, és vastagabb húsa lesz, meg nagyobb lesz. Hanem amit kifejezetten azért vezetett be a földművelés, mert nőtt a népsűrűség, és nem, ugye bizonyos négyzetkilométer tart el bizonyos mennyiségű embert, és amikor ezt meghaladta, akkor jött volna az éhenhalás. És akkor a gabona termesztés az így alakult ki. De hát ugye ma már tudjuk, hogy most senkit nem akarok rábeszélni az ősi gabonákra, mert én azt se tanácsolom, de az ősi gabonák még viszonylag egészségesek voltak. És hogy az egész cukorbetegség, meg gluténérzékenység, meg egyebek, ez a 19. század második felétől kezdett el megjelenni.
És ez a sikeres gluténtartalommal volt összefüggésben részben? Igen. Nyilván ez is sok tényező.
Hát a gabona nemesítése, mert az ősi gabonák azok egy vagy két genomú gabonák voltak, és abban is volt gliadin, mert ugye a gliadin az igazi probléma, de vagy nem volt benne alfa gliadin, ami a mérgező, vagy olyan csekély mennyiségben, hogy még egy gluténérzékeny is fogyaszthatja azokat. De ugye azoknak is az a baj, hogy a mai elkészítéssel már olyan nagy a keményítő tartalmuk, hogy ez már egészségtelen. De régen, még a középkorban is, hát olyan durván őrölték meg a lisztet, hogy a fele föl se szívódott, meg mindent hozzákevertek fakérektől kezdve, csak hogy jó nagy legyen a kenyér. Tehát, hogy azért ott nem duskáltak az emberek régen. És a cukorbetegség, tehát ezeket statisztikákkal meg lehet nézni már,